nagyon-nagyon különleges, és lehet, hogy felkavaró üzenetet fogtok hallani most. Engem nagyon felkavart személy szerint. Úgyhogy csapjunk is bele. Gyakran ismételt kérdések üzenetsorozatban vagyunk, és ez a negyedik üzenet. És a témánk a mai nap az, hogy tényleg az utolsó időket éljük. És ez a téma, a végidők, az utolsó idők, ez egy nagyon felkapott téma, sokat tanulmányozott téma az egyházban, sőt, a legtöbbet erről a témáról vitatkoznak a kereszténységben. Talán azt is mondhatom, hogy a legmegosztóbb téma az utolsó idők témája. És azt is elmondhatjuk, hogy a világot is, tehát akik nem ismerik Jézust, számukra is ez az egyik legérdekesebb téma. Van egy olyan könyv, magyarul is megjelent, Left Behind, nem tudom, hogy van magyarul, sok kötetes, de világon 50 millió példányt adtak el belőle. És ezt nem csak keresztények vették, hanem tehát lehet, ez bárhol meg lehet kapni. Úgyhogy a legtöbbet feltett kérdés amúgy, milyen témákban van? Hát kérlek szépen, az egyik a szex témája, amiről a legtöbbet feltesznek kérdéseket, a másik pedig az utolsó idők. Három téma van egyébként, a szex, az utolsó idők, és a harmadik pedig, hogy lesz az utolsó időkben szex. Na jó, ez vicc volt. Egyébként remélem, hogy lesz. Tehát a vicces az az, hogy ember emlékezet óta próbálták megjövendölni, hogy mikor lesz a világ vége. Tehát ha a Wikipédiába beütöd, szerintem 220 dátumot biztos, hogy fogsz találni egy táblázatba. De csak pár híresebb. A Jehova tanúi, biztos találkoztatok már vele, a Jehova tanúinál ez a Charles Taze Russell, aki a Jehova tanúi egyháznak az alapítója, ő például 1914-re, 1915-re és 1918-ra jövendölte meg a világ végét. Aztán, hát ugye nem jött be, akkor a követői jövendölték meg a világ végét, náluk is sok évszám volt, 1925, 1932, 1941 és 1975, és 1994. Sokszor próbálkoztak, mindig tévedtek. Tehát talán a leghíresebb, vagy a legfrissebb világvége dátumunk, ebből filmet is csináltak, ez a 2012-es év volt, ezt a majákhoz kötik, december 21-e volt az a nap, hogy az lesz az utolsó. Rettegtek tőle, mindenki rettegett tőle, 2012. december 21-e előtt. Igazából nem tudom, hogy mi történhetett, tehát ezek a maják számolták az éveket, a hónapokat, a napokat, és valahogy az ő évszámolásuk ezen a ponton leállt az ő naptárjukba, és azt hitték, hogy hát akkor ez a jövendülése. Szerintem meg lehet, hogy csak épp aznap halt meg az utolsó maja, aki ismerte a naptárat, azt nem bírta leírni tovább, vagy nem tudom. De hogy ez se jött be. Úgyhogy sokan próbálkoznak megjövendülni, mikor lesz a világ vége, de én a mai napon igazából abba szeretnék belemerülni, hogy mi az, amit biztosan tudunk. És ezt annak a személynek a segítségevel fogjuk megnézni, aki talán a legtöbbet ismeri a világ végéről, és ő Jézus. Jézus? A Krisztus. Ja, úgyhogy Máté 24-et fogjuk olvasni, és ez az a rész, ahol sokat megtudhatunk az utolsó időkről. Ebben a részben, ott az elején a tanítványok kérdezgetik Jézust, hogy na, hogy fog kinézni a világ vége, mi fog történni, hogy fog történni, tehát faggatóznak. És Jézus ezt válaszolta neki, és ezt a részt olvassuk. 4. vers és 5. vers, figyelj. Jézus így válaszolt. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket, mert sokan jönnek majd az én nevemre hivatkozva, akik azt mondják, hogy én vagyok a messiás, és sokakat félrevezetnek. Figyeljetek, a vallási tolerancia manapság talán a legmagasabb arányú. Ami alatt azt értem, hogy manapság vannak a legtöbben, akik azt állítják, hogy mindegy, hogy miben hiszel, minden út Istenhez vezet. Van egy hegy, aminek a tetején, csúcsán ott van Isten, és mindegy, hogy melyik úton, sok út van oda föl, mindegy, hogy melyiket választod, mindegy, hogy melyik út, mindegy, hogy melyik vallás. Megdöbbentő számomra, tudjátok, statisztikákat általában mindig Amerikából hozok, mert amerikai adatokat, mert ott készítenek a kereszténységről statisztikákat. Tehát az evangéliumi gyülekezetekbe járó, tehát az evangéliumot hirdető gyülekezetbe járó keresztények közül az 57%-a azt állítja, hogy minden vallás eljuttat bennünket az örök életre. Hogy mindegy, hogy miben hiszünk. És ez megdöbbentő. A probléma sajnos ma nem azzal van, hogy nem hisznek az emberek. A probléma már az, hogy mindenben hisznek. És a tolerancia hevében pedig azt szajkozzák, hogy nem csak Jézus az út a mennybe. És ezzel sajnos megcsalják az evangéliumot. Na, de így folytatja Jézus az utolsó időknek a leírását. 6.-7. vers. Fogjátok hallani a háborúk zaját, és fogtok híreket hallani a távolban zajló háborúkról is, de ne rémüljetek meg. Ezeknek meg kell történniük, mielőtt a vég valóban elérkezik. Egyik nép rátámad a másikra, és egyik ország a másik ellen fog harcolni. Figyeljetek, 1945 óta, tehát a második világháború óta csak 3 hét volt, ami konfliktus és háborúmentes volt egészen a mai napig. Csak 3 hét. 3 hét. Csak nagyobb háborúkat említve, a vietnámi háború, a koreai háború, a 6 napos izraeli háború, de Izraelben volt sok háború, a golf háború, az afganisztáni háború, tavaly az Ukrajnában lévő háború, 90-es években a Balkánon lévő háború, tehát tele van. Tehát 45 óta 250 háború volt a történelemben. 1945 óta 250 háború, vagy komoly konfliktus. Tehát döbbenetes. Nagy része ezeknek polgárháború, tehát országon belüli háború volt. Ja, úgyhogy történik az, amit Jézus mondott az írásban. A 7. versben még így folytatja, figyelj, földrengések és éhínségek lesznek különböző helyeken. Csak a mai nap 41 000 ember halt meg éhínségbe. Csak a mai nap. Csak a mai nap. 41 000. Ez azt jelenti, hogy percenként 28 ember hal éhen. Percenként 28 ember hal éhen. Tehát nagyobb pusztító ereje van az éhhalálnak, mint az AIDS-nek, a maláriának, a tüdővésznek együttvéve a világban. Ja. Minden 8. ember a Földön éhesen fekszik le. Aztán a földrengések. Az elmúlt 20 évben a földrengések és a természeti katasztrófák több mint 4-szeresére nőttek az 1900-as évek előtti időkhez viszonyítva. Több mint 4-szeresére. 1970 óta évente 20 000 földrengést regisztráltak. 70 óta évente 20 000 földrengést regisztráltak. És 70 óta 70 000 olyan földrengés volt, ami nagyobb volt, mint 5,0 vagy 5,1. Tehát az ereje. Ami már egy nagy pusztítással jár a földrengés. Tehát ez azt jelenti, hogy 1970 óta napi egy komoly földrengés van. Oké, tehát földrengések, éhínségek, háborúk. Egyre sűrűbben, egyre komolyabbak az adatok. Aztán 8.-9. vers, így folytatta Jézus. De mindez még csak a szülési fájdalmak kezdetét jelzi. Akkor majd letartóztatnak titeket, és átadnak azoknak, akik megkínoznak, sőt, meg is ölnek benneteket. Minden nép gyűlölni fog titeket amiatt, hogy az én nevemet viselitek. Tehát ma több mint 100 millió keresztény van 65 országban üldözve. Tehát ma 65 olyan ország van, ahol üldözik a keresztényeket. Krisztus után 30-tól kezdve egészen 2000-ig 70 millió keresztényt öltek meg, csak azért, mert hittek Jézusban. 70 milliót. 1900-ig 25 milliót öltek meg, ebből a 70-ből, 1900-ig 25 milliót, a 20. században csak 45 milliót. A 2012-ben 100 000 keresztényt öltek meg világszerte a hitük miatt. Tehát egyre komolyabb számok. 12. vers. Mivel a törvénytelenség teljességre jut, és a gonoszság megsokasodik, sok hívő emberben kihűl az isteni szeretet. Nyilvánvaló például az, hogy a mai társadalom az egyre közömbösebb. Egyre közömbösebb a társadalmi igazságtalanságok felől iránt. Láttuk ezt akár most a menekült kérdésben, hogy a gyűlöletnek nagyobb hangja volt, mint a könyörületességnek. Az embercsempészet sokkal intenzívebb, mint bármikor a világtörténelemben. Az embercsempészetet hívhatjuk modernkori rabszolgaságnak. Ami annak idején rabszolgaság volt, az most az embercsempészet. Évente 44,3 milliárd dollár forgalmat hoz. 44 milliárd dollár forgalmat hoz. Ebből a szexkereskedelem hoz 33 milliárdot. Ez napi 87 millió dollár szexkereskedelembe, ahol a 2 éves gyerekek is terítékre kerülnek. Tehát a szexkereskedelemben leginkább gyerekekről van szó, nem felnőttekről. Minden negyedik kislány és minden hatodik kisfiút szexuálisan bántalmaznak. Tehát 18 éves koruk előtt. Tehát minden negyedik kislány, minden hatodik kisfiú. De ha a híreket nézzük, az újságot olvassuk, hogy bármit, minden nap több hír jelenik meg brutális, érzéketlen bűncselekményekről, erőszakról, agresszivitásról. Tehát azt mutatja, hogy egyre kevésbé megy az emberiség abba az irányba, hogy egymásért tegyünk dolgokat. Tehát ez az, amiről Jézus beszélt, hogy megsokasodik a gonoszság, a törvénytelenség teljességéről kihűl az isteni szeretet sok hívő emberben. Ja. De ezt a sok rossz dolgot, amit itt felsorol Jézus, a 14. verssel így zárja le. Isten királyságának örömüzenetét az egész világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet számára hiteles bizonyíték lesz. Csak azután érkezik el a vég. Tehát megtörténnek ezek a szörnyű dolgok, de azt mondja Jézus, hogy hirdetve lesz mindenhol, jobban, mint bármikor. Hirdetve lesz az evangélium, és csak ezután fog elérkezni a vég. Tehát ma már 518 nyelvre le van fordítva a Biblia. 518 nyelvre. Több százezer misszionáris hirdeti az evangéliumot világszerte. Az USA-ban két óránként alapul egy gyülekezet. Nem beszélve Kínáról, Afrikáról, Indiáról, ahol még gyorsabb. A kereszténység ma a legnagyobb világvallás. Több mint 2 milliárdan követik Jézust. Legalábbis a szájukkal azt mondják, hogy követik Jézust. A technológia segítségével Isten szava és az örömhír sokkal jobban elérhető, mint bármikor máskor a világtörténelemben. Úgyhogy az evangélium is azt hirdetni fogják mindenhol, de ez már történik. És csak ezután érkezik el a vég, azt mondja Jézus. Úgyhogy Jézus nem csak célozgatott dolgokra, amikor ezeket itt felsorolta. Nem tippeket, ötleteket mondott, hanem azt akarta, hogy legyünk felkészültek. Legyünk felkészültek az ő eljövetelére. És a későbbi versekben valami olyasmit mondott, amit igazából, tehát 2000 évvel ezelőtt, a későbbi versekben valami olyasmit mondott, amit el nem tudtunk volna képzelni egészen 67 évvel ezelőttig. El nem tudtuk volna képzelni. Mi ez? Figyelj, 32. 33. vers. Azt mondja Jézus, értsétek meg, amire a fügefa tanít. Amikor kizöldül az ága, és új leveleket hajt, tudjátok, hogy már közel a nyár. Így van ez azokkal a dolgokkal is, amelyekről beszéltem. Amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, akkor tudhatjátok, hogy ő már közel van, szinte az ajtó előtt. És itt nagyon fontos a szimbolizmus. Sokan mondják azt, hogy ez a fügefa, amitől beszél itt Jézus, ez Izraelt képviseli. De az a helyzet, hogy ott még ez rendben volt, amikor Jézus mondta, de jó, egy pár évvel később, pár évtizeddel később, Krisztus után 70-ben megszűnt Izrael. Tehát nem volt értelme. Onnantól kezdve annak, hogy a fügefa Izrael, és ez majd kizöldelni fog, meg virágozni fog, mit tudom én mi, tehát nem volt értelme. Értelmezhetetlen volt. Mert nem létezett Izrael. Krisztus után 70 óta nem létezett. Most egy kicsit kalandozzunk el más irányba. Kérdés. Számotokra mi volt a legijesztőbb film? Mi volt a legijesztőbb film, amit valaha láttatok? Nem kell hangosan válaszolni. Mondok egy párat, ami engem halálra rémített. Ott volt például a cápa film. Kiskölök voltam, Agárdon láttam a kertmoziba. A nyaralásom el lett szúrva. Nem mertem még a Velencei tóba se bemenni fürdeni. Cápa megevett egy helikoptert is. Tehát nagyon-nagyon ijesztő volt. Aztán volt egy másik, a Kör című film. Az is brutál volt, tehát attól egész végig minden szőröm égnek át. Olyan félelmetes volt, amikor a kis csaj kimászott a tévéből, hogy ihaj, tehát ijesztő volt. Aztán ott volt a Rémálom az Elm utcában, nem tudom hány része volt annak, de valahogy ezek a filmgyártók csak megtalálják azt a témát, hogy minden olyan témát megtalálnak, ami naponta ott van az életedben, és hogy félj. Ne merj álmodni, ne merj aludni, ne merj menni, ne merj bevenni a tengerbe, vagy a tóba fürdeni. Ne merj tévét nézni, mert kimászik belőle egy valamilyen lény, akinek a haj így előre lóg. Na, úgyhogy, tehát annyira nem csípem ezeket az ijesztő filmeket, de mert tudom, hogy nem valósak, de ijesztőek mégis, az ember fél alattuk. És ez a történelem folyamán történtek olyan események, amik viszont valósak. Ezek a filmek ijesztőek, de nem valósak. A történelemben viszont egy csomó olyan dolog történt, ami valós és ijesztő. Okay, a történelem egyik legijesztőbb eseménye a holokauszt volt. Amikor is egy csoport, emberek egy csoportja ki akart írtani egy másik emberi csoportot. És hát konkrétan a náci párt volt ez, aki ki akarta írtani, elpusztítani egytől egyig a zsidó népet. És ebben az időszakban 6 milliót meg is öltek. Na most, ha mutathatnék képeket róla, de csak írd be, tehát brutális képek vannak, tehát ijesztő képek vannak. Ebből az időszakból a képek megdöbbentőek, hogyha megnézed. Tehát csont és bőr. Élő emberek, de csont és bőr, és hulla tömegek, amelyek csont és bőr. Elégetett testek, ahol már csak csontok vannak. De ha éltek azok az emberek, akkor is nem látsz más, csak egy csontvázat, amin van, amin bőr van. Tehát rengeteg csont. Rengeteg csont. És figyelj, szeretnék nektek egy proféciát felolvasni Ezékieltől. És lehet, hogy ezt már olvastad, lehet, hogy már hallottál is tőlem ezzel kapcsolatosan üzenetet, teljesen más témában, de nézd csak meg az összefüggéseket. Ezékiel 37, első, második, harmadik vers. Azt mondja, az Úr rám helyezte a kezét, és szelleme által kivitt egy tágas völgybe, amely tel is tele volt csontokkal. Körülvezetett a völgyben, és láttam, hogy rengeteg csont hever szanaszét, amelyek már teljesen megszáradtak. Akkor az örökkévaló megkérdezett, emberfia, mit gondolsz? Megelevenedhetnek még ezek a csontok? Azt válaszoltam, ó Uram, te vagy az örökkévaló, ezt csak te tudhatod. És tehát Ezékielt megrémisztette az, amit látott ebben a látomásban. Oké, tehát azt mondja az Úrnak szelleme, kivitt egy tágas földbe, ami tele volt csontokat. Tehát halálra volt rémülve Ezékiel. Vannak, akik azt mondják, hogy Ezékiel a holokausztot látta. És annak az eredményét látta. És ezt kérdezte tőle Isten. Élhetnek ezek a csontok? Ezékiel, élhetnek? És az ő válasza ez volt, te jó ég, hát honnan tudhatnám? Te tudod, Uram, te tudod. És a 37. fejezet arról szól, hogy ezek a csontok összeállnak és felélednek. Döbbenetes. És azt mondják, hogy ez a rész valójában Izrael újjáéledéséről szól. Izrael újjáéledésére. Úgyhogy itt van Máté 24, ahol Jézus ott beszél a fügefáról, és hogy az majd zöldelni fog, meg kihajt, meg minden, amiről azt mondják, hogy ez Izrael. Aztán itt van Ezékiel 37, ami ezekről a csontokról beszél, és arról, hogy ezek a csontok újra élnek, tehát ez Izrael nemzetnek az újjászületése. De gondolj bele, tehát Krisztus után 70-től egészen, tehát 2000 éven keresztül, vagy 1900 éven keresztül ennek semmi értelme nem volt. Nem létezett Izrael. Szét voltak szóra az egész világban a zsidó emberek. Nem létezett Izrael. Egészen meddig? 1948 májusáig. 1948 májusáig, amikor is Izrael újra nemzetté vált. És ez azt jelenti, hogy Ezékiel 37 és Máté 24 valósággá vált. Mikor? A mi életünkbe. Most, amikor mi élünk. Ez a profécia valósággá vált. És aztán a következő esemény, ami ezután történik, tehát Izrael újjáéledése, a 38. fejezetben van leírva. Ezékiel könyvében. És egy kicsit összezavarhat a dolog, majd mikor most elolvassuk, de ki fogjuk ezt takarítani, kipucoljuk. Tehát a következő esemény, Izrael újjáéledése, újjászületése után a következő események ezek lesznek Ezékiel alapján. Figyelj! 38. fejezet, első 6 verse. Azt mondja, az örökkévaló szava érkezett hozzám. Emberfia, fordítsd tekintetedet Gog felé, és profétálj róla. Nézd Magog országa felé. Gog a fejedelme, és vezetője Mesek és Tubál népének. Mondd Gognak, ezt üzeni neked, Uram, az örökkévaló. Lásd, én ellened fordulok, Góg, aki Mesek és Tubál fejedelme, és vezetője vagy. Ide csalogatlak, horgot akasztok az állkapcsolatba, azzal vezetlek, hogy egész hatalmas seregeddel együtt kivonulj. Igen, a vezetésed alatt álló seregek teljes fegyverzetben, lovak és lovasok, karddal és pajzsal felszerelve, mindannyian elindulnak a hadjáratra. Perzsia, Etiópia és Líbia is jól felszerelt csapatokat küld, ők is veled tartanak. Hasonlóképp veled jön Gómer népe, és a messzi északról Tógárma népe is, segédcsapataikkal együtt, nagy sereg gyűlik össze a vezetésed alatt. Na, hát ez világos, nem? Mint a nap, persze. se tudjuk, hogy kik ezek a népek, vagy mik ezek a nevek. Biztos fölmerül bennem, most ezt hogy sakkozzam ki. Ennyi nevet meg, innen, oda, onnan, ide. Mit jelent ez? Na, figyeljetek. Amit, az a helyzet, amit ez a rész, ez a hat vers felvázol, ez nem létezett egészen az elmúlt hat évig. Tehát egészen addig, tehát az elmúlt hat évig, tehát ez nem létezett. Az elmúlt hat évben ez, amit itt olvastunk, összeállt, mint egy kirakós. Összeállt. Mi ez? Lássuk, figyelj. Tehát azt taglalja Ezékiel ebben a részben, hogy Izrael ellen támadnak sok nemzetből. Tehát sokféle, ez a sok név, meg mindez sok nemzet volt. Felsorolja ezeket, hogy Magog, Mesek, Tubál, Gomer, Togarma, Perzsia, Etiópia, Líbia. Tehát mik ezek az országok, és hol helyezkednek el ma? Figyelj, elmondom neked. Magog. Ez a Kaszpi-tenger északi részén helyezkedik el, a mai Oroszország. Ez Magog, a mai Oroszország. Oroszország sosem szerette Izraelt. Nem volt jó kapcsolatuk, és a környező országait Izraelnek a mai napig támogatja fegyverrel. Ellátja őket fegyverekkel. Például Iránnak a legfőbb fegyverszállítója Oroszország. Aztán itt van Mesek, Tubál, Gomer és Togarma. Ez Törökországnak négy része volt akkor. És a Törökországgal való rossz kapcsolat akkor vált nagyon-nagyon háború közelivé, amikor 5 évvel ezelőtt, 2010-ben a gázai övezetbe vittek a törökök segélyszállítmányt, és az izraeliek pedig rajta ütöttek, és 9 török aktivista meghalt. És akkor majdnem harcba szálltak egymással. Tehát Törökország már nem háborút indított. De amúgy Törökország Palesztina pártjánál. Ebben az izraeli-palesztin konfliktusban. Aztán említi Perzsiát, ez az írásrész. Perzsiának, akkori Perzsiának a területén 3 ország van ma. Irán, Afganisztán és Pakisztán. Nyilvánvaló ellenállásban vannak Izrael felé. Tehát nyilvánvaló. Főleg Irán, aki kijelentette, nem olyan rég, hogy meg fogják semmisíteni Izraelt. Ezt így kijelentette. Aztán ott van, említi az írásrész Etiópiát. Az az Etiópia, amiről akkor beszélt, az ma Etiópia, Szomália és Szudán. Ezekben az országokban sok volt a háború, hatalmas népirtások voltak, és Szudán például a szíriaiakat látja el fegyverekkel. Aztán Líbiát említi. Líbia egy politikailag nagyon tagolt ország, sok harc van, hatalmas a belső feszültség, polgárháborúk vannak, felkelések, tehát nagyon instabil és egy nagyon vad ország. Aztán ki ez, akiket nem említ? Mert hogyha megnézed a régiót, szinte Izraelt körbeveszi, egy gyűrűt rajzolhatsz ezekkel az országokkal, amiket itt felsorolt ez a rész Ezékielből. De találsz ma olyan országokat, akiket nem sorol fel. De ott vannak ma. Ilyen országok, figyelj, Egyiptom, Jordánia és Libanon. Érdekes, ezek ma ott vannak, de nincs a felsorolásban. Miért van ez? Hát azért, mert ha bár volt háború Jordánia ellen, Libanon ellen, Egyiptom ellen, volt háború Izrael, háborúban voltak, és ott van még Szíria is, akik most nagyon középpontban vannak, de most ezzel a 3 országgal, tehát Libanonnal, Jordániával és Egyiptommal teljes a béke. Tehát Ezékiel 3000 évvel ezelőtt leírta a mai helyzetet. Nyilván Isten segítségével. De itt van például, tehát például Szíriáról egy profécia, Ézsaiás 17:1, azt mondja, az örökkévaló súlyos kijelentése Damaszkuszról. Nézzétek, elpusztul Damaszkusz városa, csak romhalmaz marad a helyén. Tehát, jó, szét van bombázva. Úgyhogy tehát ezek, amiket olvastunk, ezek mind már beteljesültek. Tehát minden nemzet, amiket említ, Ezékiel 38, az oroszokon kívül iszlám nemzet. És számukra Jeruzsálem a legszentebb város, és ezért van a konfliktus Palesztinával is, mert nem tudnak megegyezni. Tehát nem meglepő, de mégis megdöbbentő, hogy az, ami ott le van írva Ezékielben, ez a mai mára teljesen összeállt. Úgyhogy egy hihetetlen különleges időszakot élünk ma. De folytassuk tovább, olvassuk csak tovább, mert láthatjuk, hogy mi a forgatókönyv. Tehát ne felejtsd el, hogy azt mondja itt, hogy ezek a népek összeállnak, és bevonulnak Izrael ellen. Figyelj, 7. verstől. Készülj fel, Gog! Készülj fel, és szedd össze csapataidat, akik köréd gyülekeznek és csatlakoznak hozzád. Hosszú idő múlva parancsot kapsz. Az utolsó időkben felvonulsz egy olyan ország ellen, amelyet a korábbi háborúk pusztításai után ismét felépítettek és helyreállítottak. Oké, figyelj, Izrael 1948-as újra megalapulása óta 7 komoly háborún van túl. Tehát Izraelben 7 komoly háború volt. Plusz volt egy csomó konfliktusa. Tehát ez a föld már belefáradt a háborúkba. Már kimerült a háborúkba. Tehát Izrael már nem akar háborúzni. De muszáj volt, mert védték a szabadságukat. Tehát 2000 év elteltével újra nemzet lehetett, és újra volt országuk a zsidóknak. Úgyhogy védték, foggal körömmel, de védték a szabadságokat. Úgyhogy így folytatja, hogy benyomulsz ebbe az országba, amelynek lakói sok nemzet közül gyűltek össze Izrael hegyeire, amelyek előzőleg hosszú ideig lakatlanok voltak. Lakosaik a népek közül jöttek ki, és valamennyien biztonságban élnek. Figyelj, azt mondja, hogy mit mond az erész, hogy sok helyről jönnek, a világ sok helyéről jönnek. Tehát, hogy mondja pontosan, azt mondja, benyomulsz ebbe az országba, amelynek lakói sok nemzet közül gyűltek össze. Tehát azt mondja, hogy ezek az emberek, akik ebben az országban vannak, sok nép, a föld minden részéről ide lesznek gyűjtve, és figyelj az adatot, 1950 óta 2,7 millió zsidó települt vissza Izraelbe. 2,7 millió zsidó települt vissza Izraelbe. Tehát amit le van írva, döbbenetes, ez a mi időnkben valósul meg. Amit utolsó időket írtak, az most valósul meg a mi időnkben, amikor élünk. Aztán így folytatja a 9. vers. Úgy támadod meg ezt az országot, mint ahogy a vihar lecsap. Benyomulsz hatalmas seregeiddel, és elborítod, mint egy sötét felhő, mert rengetegen jönnek veled. Azt mondja Uram az örökkévaló, abban az időben gonosz gondolatok támadnak benned, és aljas tervet forralsz. Azt mondod magadba, hadseregem lerohanja és elfoglalja ezt az országot, Izraelt, ugye. Hiszen nem védik őket falak. Megtámadom lakosait, akik békében élnek, és annyira biztonságban érzik magukat, hogy nincsenek városfalaik, és kapuikon zárak, sőt, valójában még kapuik sincsenek. Ez nagyon érdekes kép Izraelről, mert ha ma elmész Izraelbe, vagy nézed a helyzetet, a híreket, hát nem ezt látod. Tehát furcsa, tehát azt mondja, hogy nem védik őket falak, békében élnek, annyira biztonságban érzik magukat, hogy nincsenek városfalak, a kapuikon zárak sincsenek, sőt, még kapuik sincsenek, tehát mi ez? És falak nélkül? Tehát most mi ez a falak nélkül dolog? És egy Izraelben élő keresztény tanító elmondása szerint az írás magyarázóknak ez az írás rész egy kicsit zavart okozott. Mert a héberben nem azt mondja itt, hogy nincsenek falak többes számba, hanem azt mondja itt, hogy nincsen a fal. Egyes számba mondja. Tehát nem azt mondja, hogy nincsenek falak, hanem azt, hogy nincsen a fal. És a fordításban meg nem tudták összehozni a falat a falvakkal. Úgyhogy, hogy fordították? Falak, falvak. Tehát mind a kettő többes számba. De héberben ez a fal, egyes számban. Miért különleges ez? Figyeljetek, 2002-ig nem lehetett beszélni a falról. De 2002-ben rengeteg terrorista cselekmény történt Izraelben, tehát rengeteg támadás érte őket, úgyhogy eldöntötték, hogy megépítik a falat. Hogy megépítik a falat. És főleg a palesztinok felé. Úgyhogy ennek hatására, hogy megépítették a falat, jelentősen csökkentek a terrorista támadások. De ez hihetetlen konfliktus szült, mert rengetegen jártak Palesztinából Izraelbe dolgozni, vagy a családok itt éltek, ott éltek, tehát, de mostantól kezdve, hogy épp megvolt a fal 2002-től kezdve, rengeteg konfliktus és viszályt hozott létre, mert nem tudtak úgy mozogni az emberek. Úgyhogy a mai napig bármikor, amikor leülnek a tárgyaló asztalhoz az izraeliek és a palesztinok, a fal mindig szóba kerül. De 2002-ig fogalmunk sem volt arról, hogy mi ez a fal szöveg itt a Szentírásban. Úgyhogy azt mondják, hogy amikor a béketárgyalások majd sikerrel járnak, akkor a falat le fogják építeni. Tehát leépítik majd a falat. Ez még nehéz elképzelni, tehát ez még nem történt meg, de azt mondja, amit az előbb olvastunk, hogy akkor fognak majd támadni, akkor áll össze ez a hadsereg támadása, amikor majd ez a fal, ez le lesz építve. Oké, úgyhogy igazából azt mondja, hogy gyerekek, akkor nyissátok ki a szemeteket, majd amikor ezt a falat le fogják építeni. Akkor lesz majd. Tehát akkor is mi fog történni, ami meg van írva. Oké, 12. vers, azt mondja, rengeteg hadigzsákmányt szerzek, és kirabolom őket, ezt mondják a támadók. Rengeteg hadizsákmányt szerzek, és kirabolom őket, kifosztom városaikat, amelyeket a romokból újjáépítettek, megtámadom lakosaikat, akik a nemzetek közül gyűltek össze, hogy a föld köldökén lakjanak. Kirabolom őket, hiszen annyi értéket, és oly nagy gazdagságot gyűjtöttek össze. Tehát ez arról beszél, hogy Izrael hihetetlen gazdag lesz. De amúgy is egy gyarapodó és növekvő nemzet, de hogy ez csak még jobban fokozva lesz. Az egyik legtutibb dolog például Izraelben a Holttenger. Mi benne a szuper? Figyelj, az ásványi anyag. Az ásványi anyagok. Kiszámolták, hogy ha kivonnák az összes ásványi anyagot a Holttengerből, akkor nagyobb gazdagságuk lenne, mint az USA-nak, Nagy-Britanniának, Németországnak, Franciaországnak és Olaszországnak összesen. Annyi ásványi anyag van a Holttengerben. Ez rengeteg pénz. És mostanában találtak 400 évre való gázmennyiséget Izrael alatt. Tehát ha ezt ki tudják termelni, akkor a Földön az egyik leggazdagabb nemzetté válnak. Úgyhogy az írás azt mondja, hogy bővölködni fognak gazdaságilag, és mi történik most? Hát látjuk a szemeinkkel, hogy ez megtörténik. 13. vers. Akkor Sebád, Édán és társ is kereskedői, meg a többi városok üzletemberei azt mondják majd neked, Góg, azért jöttél, hogy zsákmányt szerez? Azért gyűjtöttél ekkora hadsereget, hogy kirabold ezt az országot? El akarod vinni az összes aranyat, ezüstöt, meg a nyájakat, és minden értéket, gazdagságot? Tehát Arról beszél ez a rész, ez a Sebá Dedán és társ és kereskedői, meg a többi városok üzletemberi azt mondják majd neki, ennek a nagy seregnek, hogy tehát amiről itt beszél, hogy más népek látják, hogy jön ez a hadsereg Izraelbe, és azt mondják neki, hogy hát miért csináljátok ezt? Ne csináljál, nem szép dolog ilyet csinálni, letámadni egy országot. Nem kéne ezt csinálni, nem szabadna ilyet csinálni. És tehát sokan azt gondolják, hogy ez Nagy-Britanniára, vagy az Amerikai Egyesült Államokra, vagy akár az Európai Unióra egy referencia, egy utalás. Mert ezek az országok annyira fáradtak már, hogy mindenhol helyt álljanak, annyira ki vannak fulladva, hogy ebbe már nem akarnak beleavatkozni. Tudod, nem tesznek semmit, csak beszélnek. Aztán 17. vers, 18. 19. Ezt mondja Uram az örökkévaló. Abban az időben majd a nemzetek felismerik, hogy te vagy az Góg, akiről a régi időkben szolgáim Izrael prófétái által szóltam. A népek vissza fognak emlékezni arra, hogy prófétáim azokban a régi időkben rólad prófétáltak. Előre megmondták, hogy elhozlak téged, Góg, Izrael ellen. Azt mondja Uram az örökkévaló. Azon a napon, amelyen Góg megtámadja Izrael földjét, fellángol haragom ellene. Azon a napon hatalmas földrengés lesz Izrael földjén. Ez egészen bizonyos, mert féltő szeretetem és izzó haragom késztet rá, hogy ezt megígérjem. Földrengés. Isten azt mondja, hogy az egészet, ezt az egész nagy támadást és hadműveletet egy földrengéssel fog elintézni. Tehát ha megnézed az írást, a földrengésnek, tehát amikor említi Isten a Bibliában a földrengést, akkor annak jelentősége van. És sokszor akkor látjuk említve a földrengést, és akkor történik, amikor valamit befejeznek. Valami befejeződik. Például Jézus meghalt a kereszten. Földrengés. Jézus feltámadt a halálból. Földrengés. Tehát Jézus meghalt a kereszten, halál, mit jelent ez? Vége a bűnnek. Tehát valaminek a megszüntetése, vége a bűnnek. Aztán Jézus feltámadt a halálból, tehát vége a reménytelen életnek. A földrengés véget vetett, vége a reménytelen életnek. Van egy új életünk Krisztusban. De talán a Biblia leghíresebb földrengése az Jelenések 16-ban van. És ez az Armageddon völgyében történő földrengés. Armageddon völgye. Ez az a völgy, hogyha megnézed, ha beírod a Google-be, képeket fogsz látni, egy hatalmas nagy síkság. Ha megnézed a domborzati képen, akkor látni fogod, hogy ez egy sík terület, nem kell hegyeken, dolgokon keresztül mászni, vánszorogni, hanem egy sávot találsz, ami a tengertől elmegy egészen a Hold tengerig. Egy tökéletes terület arra, hogy egy hatalmas hadsereg átvonuljon rajta mindenféle akadály nélkül. Tehát tökéletes arra, hogy egy hadsereg jöjjön, és ott tudja, hogy ott fog keresztül menni. És Jelenések 16-ban erről van szó. Jelenések 16-ban a 16., 17. és a 18. vers, figyelj, olvasom. A gonosz szellemek össze is gyűjtötték a föld királyait arra a helyre, amelyet héberül Armageddonnak neveznek. Ezután a hetedik angyal kiöntötte a poharát a levegő égre. Erre erős hang hallatszott a mennyei szentélyben lévő trón felől. Befejeződött. Villámlott, mennydörgés és morajlás hallatszott, és nagy földrengés támadt. Ez volt a legerősebb földrengés, mióta csak ember él a földön. És ezután jön vissza Jézus. Megtörténik a földrengés, és ezután jön vissza Jézus. Most figyeljetek, én tehát nem tudom, hogy mikor fog ez megtörténni. Igazából senki nem tudja, hogy mikor fog ez megtörténni. Ne higgyétek el senkinek, aki bármilyen dátumot is próbál ezzel kapcsolatban mondani. Nem kell. Senki nem tudja pontos dátumot. De Jézus azt mondta, hogy látni fogtok dolgokat megtörténni. Látni fogtok dolgokat megtörténni. És amikor ezek a dolgok megtörténnek, tudni fogjátok, hogy az idő közeleg. Legjobban ezt az anyukák tudják. Tehát amikor jönnek a fájások, akkor tudják, hogy az idő közeleg. Amikor egyre sűrűbben jönnek a fájások, akkor egyszerűen csak a szülés már ott van a következő pillanatokban. Úgyhogy amit láthatunk ma a hírekben és a tudósításokban, az az, hogy a fájások elindultak. Sosem voltunk közelebb Jézus Krisztus második eljöveteléhez, mint most, de ez egyébként természetes, hogy így van. De nem, tényleg nem tudom, hogy mikor fog megtörténni. De azt tudom, hogy meg fog történni. És ez lehet, hogy megijeszt némelyeket. Lehet, hogy mindegy, nem kell begyulladni. Nem kell begyulladni. Pál ír erről, és szeretném nektek felolvasni, hogy mit ír erről a pillanatról, amikor Jézus megjelenik nekünk. Ez 1 Tesszalonika 4, 16, 17 és 18. verse. Azt mondja Pál, akkor maga az Úr fog leszállni a mennyből. Tehát nem küld valakit, nem küld egy angyalt, hanem ő személyesen jön elénk. És azt mondja, felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja és Isten trombita jele. Akkor fel fognak támadni azok, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. Ezután mi következünk, akik akkor még életben leszünk. Feltámadott testvéreinkkel együtt az Úr felemel magához bennünket a felhőkön a magasságba. Együtt fogunk mindannyian szemtől szembe találkozni az Úrral fent a levegőben. Ettől a pillanattól fogva pedig mindörökké együtt fogunk lakni Urunkkal. Tehát a dolgok, amikről beszéltünk eddig, azok mind meg fognak történni. És lehet, hogy ezek nagyon ijesztő dolgok. Hát ha már csak ezeket az üzenet elején, amilyen adatokat mondtam, hogy már ezek már megtörténnek, és egyre durvább dolgok vannak. Tehát lehet, tényleg az ember megrémül, de figyelj, a 18. vers, amit mond Pál apostol, mindezek után azt mondja, hogy tehát, hogy találkozni fogunk az Úrral szemtől szembe. Ő fog eljönni értünk személyesen, és visz bennünket föl magához. És azt mondja a 18. versben, hogy ezzel vigasztaljátok és bátorítsátok egymást. Tehát ezzel, hogy mindörökké együtt fogunk lakni Jézussal. Ő jön elértünk személyesen. És ezzel vigasztaljátok és bátorítsátok egymást. És én nagyon várom ezt a pillanatot, amikor találkozni fogok Jézussal, mert egy piszok módon elfuserált világban élünk. Mindennyiunknak vannak problémáink, de hihetetlen problémák vannak. Tehát a világban lévő problémák sokkal nagyobbak, mint a mi kis személyes szféránkban lévő problémák. Tehát ott van a szexkereskedelem, ott van az éhhalál, ott vannak a betegségek, amiket igazából a rengeteg betegség, amiben meghalnak emberek, gyógyítható, csak nem jut el a gyógyszer azokhoz az emberekhez. Tehát megvan a gyógymód is azokra a betegségekre. Tehát csak szükség lenne valakire, aki elviszi a gyógyszert azoknak az embereknek. Tehát komoly problémák vannak, de egy nap Jézus vissza fog jönni. Vissza fog jönni. És minden, ami el van rontva, minden, ami elfuserált, az helyre lesz téve. És ez fantasztikus. Nem lesz többi éhség, nem lesz rákos betegség, nem lesz apu eltűnt, hol van, nem lesz válás, nem lesz drog, nem lesz alkoholfüggőség, mert Jézus visszajön, és helyre fog állítani mindent. És ez fantasztikus. Nagyon várom ezt. Nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Nem tudjuk. Egy dolgot tudunk viszont, hogy miért jött el mi 2000 évvel ezelőtt. És ez nagyon fontos. Azt tudjuk, hogy miért jött el. Azért jött, hogy Isten és az én kapcsolatom helyreálljon. Mert Isten és én köztem ott van a bűnöm, ami elválaszt ő tőle. És Jézus azért jött el először, 2000 évvel ezelőtt, hogy a kapcsolatunk helyreálljon Istennel. Hogy az én bűnömért ő meghaljon a kereszten. Hogy az én bűnömért járó jogos büntetést ő magára vállalja helyettem. És hogyha én elfogadom ezt, elfogadom őt, akkor minden, ami helytelen, elveszi a szívemből, és adni fog egy új szívet. Ja, úgyhogy a legfontosabb kérdés az nem az, hogy az utolsó időket éljük-e, mert a válasz erre igen, az utolsó időket éljük. Hanem az, hogy te készen állsz-e. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyánk? És köszönjük. Te jó vagy hozzánk. És gondold végig az, hogy ha ma visszajönne Jézus, akkor készen állsz-e? És hogyha megrémített, vagy megdöbbentett az, amit ma hallottál, akkor arra kérlek, hogy válaszolj. Válaszolj Istennek a szívedben. Nyisd meg a szívedet neki. Légy készen arra, amikor ő eljön, hogy vele tudjál menni. Úgyhogy atyán, köszönjük, te egy jó Isten vagy. Hálás vagyok azért, hogy majd egy nap eljössz értünk, visszajössz értünk. És hogy lesz majd egy nap, amikor mindent a helyére teszel. Mindent. Mindent meg fogsz újítani, és dicsőséges lesz minden. Csak köszönjük, kérek Uram, segíts, hogy minden egyes szavad, amit szólsz hozzánk, azt komolyan vegyük. Minden egyes szavad, amit szólsz hozzánk, azt megtegyük. És hogy egy olyan közösség legyünk, és olyan Jézus követők legyünk, akik bármit megtesznek, ami ahhoz kell, hogy minél többen legyenek készen a veled való találkozásra.